Szeretett testvérek, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk meg a mindenható Istennek hozzánk szóló szavát, úgy, amint az megírva található az Új Szövetségben, Lukács evangéliumának a 14. fejezetében, annak is a 25. versétől kezdve a 34. versig terjedő igeszakaszban. Nagy sokaság ment vele, és hozzájuk fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. Aki nem hordozza a maga keresztjét és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. Mert ki az közületek, aki ha tornyot akar építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy lesz-e elég pénze arra, hogy befejezze. Nehogy miután lefektette az alapokat, már ne tudja befejezni, és csúfolni kezdje mindenki, aki látja, és azt mondja, ez az ember elkezdte az építést, de nem tudta véghez vinni. Vagy ha az egyik király háborúban megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leül először és tanácsot tart, hogy a maga 10 000 emberével szembeszállhat-e azzal, aki ellene 20 000-rel jön. Mert különben, amikor még az távol van, követséget küld, hogy megkérdezze a békefeltételeket. Ennek megfelelően, aki közületek búcsút nem mond minden vagyonának, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem trágyának nem alkalmas, kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján a lélek segítségében bízva mai alkalommal hozzátok szólani kívánok, megírva található Lukács evangéliumának a 9. fejezetében, annak is az 57. versétől kezdve a 62. verséig terjedő szakaszban. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, követlek téged bárhová mégy is. Jézus így válaszolt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. Ő pedig azt kérte tőle, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így válaszolt, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Azt mondta egy másik is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. Ennek Jézus azt felelte, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, Lukács evangélista az imént felolvasott alapigében 3 emberrel ismertet meg bennünket, akik valamilyen úton, módon kapcsolatba kerültek az Úr Jézus Krisztussal. 2 közülük felajánlotta, hogy követi őt, az egyiket pedig maga Jézus szólította fel arra, hogy legyen az ő tanítványa. És talán kedves testvérek, ami már elsőre furcsa ebben az igerészben, ebben a történetben, az az, hogy az Úr Jézus nagyon könnyen elengedi ezt a 3 embert. Nem próbálja meg minden áron rászedni ezeket az embereket arra, hogy legyenek az ő követői. Olyan, mintha egyáltalán nem is törekedne arra, hogy maga mellé állítsa ezt a 3 ismeretlen embert. Olyan, kedves testvérek, mintha neki végső soron teljesen mindegy lenne, hogy követik-e őt, vagy pedig sem. Azért lehet ez furcsa számunkra, mert manapság, amikor mindenhol arról beszélnek, hogy fogynak a gyülekezetek, kezdenek elnéptelenedni a templomok, és ezt mi magunk is tapasztaljuk. Bizony nagyon jó lenne, hogyha 1-2 vagy akár 3 ember egyszer csak odajönne hozzánk, és azt mondaná, hogy szeretne templomba járni, szeretne keresztény életet élni. Én azt hiszem, hogyha lennének ilyen jelentkezők, akkor egy rendes egyháztag, egy rendes lelkipásztor mindjárt azonnal elmondaná neki, hogy mikor lesznek a következő alkalmak, mikor lesz a következő istentisztelet, hogyan lehet a gyülekezetnek a tagjává válni, és úgy gondolom, hogy mindent megtennénk annak érdekében, hogy az 1-2 vagy 3 ember be tudjon kapcsolódni a gyülekezet közösségébe. Mert 1-2 és 3 ember is igen sokat számít. Természetes, hogy mindenki azon van, a lelki pásztorok is, meg a gyülekezeti tagok is, hogy az a közösség, ahová jár, az számbelileg is gyarapodjon. Az ige alapján, amit viszont felolvastam, mégis úgy tűnik, kedves testvérek, hogy az Úr Jézus egészen másfajta szemszögből tekint ugyanerre a kérdésre. Olyan, minthogyha el akarná bátorítani ezt a három illetőt. Természetesen nem arról van szó, hogy Jézus minden áron el akarta volna küldeni maga mellől ezt a három férfit, csupán úgy gondolom, hogy végtelenül őszinte volt hozzájuk. Rámutat ebben a történetben arra, hogy akik keresik őt, azoknak hozniuk kell egy nagyon határozott döntést. Aki szeretné őt követni, az ne kapkodja el a döntést, hanem mérlegelje magában, hogy mivel is jár az, hogyha valaki az Úr Jézus tanítványa. Előbb alaposan gondolja meg az illető, hogy képes-e felvállalni mindazt, amivel a tanítványság jár. Készüljön fel a döntésre, de hogyha egyszer döntött, akkor már nem szabad visszanézni. Az Úr Jézusnak nagyon is fontos volt, hogy egyre többen megismerjék őt és átadják neki az életüket, de számára mégsem a mennyiség volt a fontos, hanem inkább a minőség. Az Úr Jézus nem látszott tanítványokat akart, hanem őszinte követőket, akik vállalják nem csak a tanítványsággal járó áldásokat, hanem a tanítványsággal járó minden nehézséget is. És hogy kedves testvérek, mik ezek a nehézségek, úgy gondolom, hogy megmutatja számunkra ez a rövid történet, mert leírja azt, hogy mivel kell szembenéznie azoknak, akik tényleg vállalkoznak az Úr Jézus követésére. Az első dolog az a világi kényelem és biztonság hiánya. Erről szól a felolvasott igerésznek az első fele. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, követlek téged bárhová mégy is. Jézus így válaszolt, a rókáknak barlangjuk van és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy elég elhamarkodott döntésnek tűnik, amit ez az ember az Úr Jézusnak mond. Követlek téged, bárhová mégy is. Nem tudta, hogy merre tart az Úr Jézus, és azt sem tudta, hogy mi fog vele később történni, mégis tesz egy ilyen könnyelmű kijelentést. Talán, hogyha több információja lett volna arról, hogy miken kell még keresztül mennie az Isten egyszülött fiának, akkor nem kapkodja el ennyire ezt a dolgot. De Jézus nem hagyja ő tudatlanságban, hanem a válaszában rögtön felvilágosítja, hogy miről kell lemondania elsősorban annak, aki őt szeretné követni. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Vagyis követni őt bárhová nem egy könnyű és nem egy kényelmes dolog. A Messiást és az ő tanítványait nem várták minden egyes kis zsidó faluban tárt karokkal, bőséges vendégséggel, vagy pedig puha ágyjal. Milyen ironikus az, kedves testvérek, hogy az Isten fia, aki otthagyta a mennyei dicsőséget és vállalta értünk a sok földi megpróbáltatást, az üldöztetést, aki felcserélte a mennyei királyságot a földi szolgaságra, azt mondja, hogy az ember fiának nincsen hová fejét lehajtania. Nincs számára egyetlen egy olyan hely sem, amit igazából otthonának tudna nevezni. De nem csak otthona nem volt, hanem szinte semmi földi vagyona sem. Amit ma anyagi biztonságnak, anyagi jólétnek neveznek, az az Úr Jézus életéből és a tanítványok életéből teljes mértékben hiányzott. Ismerjük az ezzel kapcsolatos különböző történeteket, amikor egyik alkalommal például a templomadót kérték tőle, azt mondta Péternek, menj a tengerpartra, vesd be a horgot, és húzd ki az első halat, amely ráakad. Ha annak száját felnyitod, egy státert találsz benne, vagyis egy pénzérmét, azt vedd ki, add oda nekik értem, és érted. Amikor pedig Jeruzsálembe kellett bevonulnia, egy kölcsönvet szamáron ment be a városba. És ami kedves testvérek, talán a legmegdöbbentőbb az Úr Jézus földi történetéből, az, hogy a sír is, amiben eltemették, még az sem a sajátja volt, hanem Arimátiai Józsefé. Krisztus követése nem feltétlenül egyenlő a földi, anyagi biztonsággal vagy a kényelemmel. Sőt, a legtöbbször éppen ennek a fordítottja. Jézus pedig az első embernek adott válaszában pontosan erre készíti fel az illetőt. És ez a férfi, aki olyan vehemenciával megy oda az Isten fiához, hogy követlek téged, bárhová mész is, miután megtudja ezeket, elmegy, és többé nincs megemlítve az egész Szentírásban. Elmegy, ott hagyja a mestert, azért, mert nem tudja felvállalni a tanítványok kötelezettségeit, azt az életformát, amivel a tanítványság jár. Szintén Lukács evangéliumában van megírva, ugyanitt a 9. részben, mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtartja azt, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elpusztítja, vagy elveszti. Jézus követése ma sem jelent gondtalan földi életet, de úgy gondolom, hogy jelenti viszont az Isten gondviselő kezében eltöltött életet, és aztán pedig a mennyei örökké valóságot, amitől senki sem foszthat meg bennünket. Aztán tovább menve az ige magyarázatban elérkezünk a második emberhez, a Jézussal kapcsolatba kerülő másik embernek a történetéből megtudhatjuk azt is, hogy a Krisztus követő embernek nem csak a küzdelmes életet kell felvállalnia, hanem emellett újra kell értékelnie a világi kötelékeit is. Sőt, néhány dologgal egyenesen szakítania kell. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. Ő pedig azt kérte tőle, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így válaszolt, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Kedves testvérek, ez a második párbeszéd nagyon sok embert megdöbbent. Jézus tanítványságra szólít fel egy embert, az bele is egyezik, csak azt kéri, hogy előbb hadd menjen haza és hadd temesse el az ő édesapját. Úgy tűnik, hogy ez nagyon logikus és elfogadható érvelés. Ez a második ember talán nekünk is sokkal szimpatikusabb az előzőnél. Könnyebb a helyébe képzelni magunkat, könnyebb őt megsajnálni és együtt érezni vele. De azt is látjuk, hogy az Úr Jézus nem ad engedményt, azonnali követést vár el, és szigorúan azt mondja, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Nagyon kemény szavak ezek. Az alázatos Úr Jézustól, a segítőkész Jézustól nem ilyen kemény beszédre számítunk. Eszerint a történet szerint, amikor az Úr Jézus követésre szólít fel, akkor az mindennél és mindenkinél előbbre való. Egy másik helyen azt is mondja, aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám. Kedves testvérek, Krisztus ezzel nem arra szólít fel bennünket, hogy bújjunk ki minden családi kötelesség, felelősség és kötelék alól, hanem arra szólít fel, hogy értékeljük újra a mi kapcsolatainkat. Értékeljük újra, és hogyha azt vesszük észre, hogy választani kényszerülünk bárki más és az Úr Jézus között, akkor mellette döntsünk. Vagyis tudjunk olyan fontossági sorrendet felállítani, amelyben az Úr Jézus van az első helyen, és utána következik minden egyéb. De kedves testvérek, hogy ennek a második embernek az esetét még jobban lássuk, jó, hogyha szólunk néhány szót a korabeli keleti temetkezési szokásokról. Abban az időben ugyanis a holtesteket kétszer temették el. Amikor valaki meghalt, elhalálozott, akkor a meleg éghajlat miatt azonnal sírboltba kellett helyezni. A hozzátartozók még aznap intézkedtek, és az első temetés még az elhalálozásnak a napján megtörtént. Aztán egy évre az első temetés után megtartották a második temetést. Akkor felnyitották a sírt, összeszedték az elhunyt hozzátartozónak a csontjait, és betették egy kis négyzet alakú üregbe, amit a sírkamrának a falába vágtak. Így tudott ugyanaz a család több generáción keresztül is ugyanabba a sírboltba temetkezni. Amikor Jézus azt mondja ennek az illetőnek, hogy kövesse, akkor az első temetés már minden bizonnyal megtörtént. Ezért, amikor a férfi azt kéri, hogy előbb hadd temesse el az apját, akkor az a második temetésre vonatkozik. Tulajdonképpen halogatja a dolgot. Olyan, mintha azt mondaná, hogy Jézus, nagyon szeretnélek téged követni, de talán majd csak néhány hónap múlva fogok csatlakozni. Lehet, hogy majd egy fél év múlva. Addig még sok elintézni valóm van. És kedves testvérek, ma is van hasonló dolog. Előbb a karrier, előbb a munka, előbb megalapozom a jövőmet, a családom jövőjét, és aztán ráérek foglalkozni a hitélettel. A fiatalok szokták mondani gyakran viccelődve, hogy majd, hogyha nyugdíjas leszek, akkor lesz elég időm arra, hogy templomba járjak. Akkor majd szakítok rá időt. Addig jönni, menni kell, intézkedni kell, élvezni kell az életet. Az ige ezzel a második történettel azonban mégis arra hívja fel a figyelmünket, hogy nincs ezen mit halogatni. Ha Jézus követésre szólít fel, akkor jobb azonnal cselekedni. Ebben a pillanatban még lehet dönteni mellette, ki tudja, hogy később megadatik-e majd ugyanez a lehetőség. Az ige szakaszunkban lévő harmadik párbeszéd pedig így hangzik, azt mondta egy másik is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. Ennek Jézus azt felelte, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára. Ez a történet hasonló az első előzőhöz. A férfi felajánlja, hogy követi az Úr Jézust, de előbb szeretne elbúcsúzni a hozzátartozóitól. A kérés itt is jogosnak tűnik. Pál apostol mondja a hívő életre azt, hogy ez olyan, mint egy harc, a hitnek a nemes harca, mert a hívőnek küzdelmes élete van. És a harcba, a küzdelembe induló katonák pedig valóban el szoktak búcsúzni az otthon maradt hozzátartozóiktól. Jézus mégis azt mondja ennek az embernek, hogyha egyszer már rászántad magad a követésre, a hívő életre, hogyha már a kezed az eke szarván van, akkor ne nézz hátra. Ne rágódj azon, és ne keseregj azon, hogy mi mindent és ki mindenkit hagytál magad mögött, mert hogyha így teszel, akkor az azt jelenti, hogy még nem vagy kész, akkor még nem illesz bele az Isten országába. Amikor az Úr Jézus elhívta az első tanítványait, Pétert és Andrást, azok otthagytak mindent a tengerparton, nem kérdezősködtek, nem tekintettek vissza. És a másik két tanítvány, Jakab és János is ugyanígy tettek. Azonnal otthagyták a hajót és az apjukat, és követték őt, így írja a Biblia. Persze voltak olyanok is, kedves testvérek, akik nem tudtak ilyen könnyedén otthagyni mindent, amikor Isten megpróbált őket kihívni a régi életükből. Sok példa van a Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetségben is egyaránt. Ismerjük Lót feleségének a történetét, aki már otthagyta a pusztulásra ítélt Sodomát, megmenekülhetett volna, megtarthatta volna az életét, de nem bírta megállni, hogy sóvárogva hátra ne tekintsen. Júdás pedig az Úr Jézus 12 tanítványa között volt. Csodákat tapasztalt meg a Mester közelségében, mégis elárulta őt. Aztán pedig a Timóteushoz írott második levélben azt írja Pál apostol egy másik fiatalemberről, Démász elhagyott engem a jelen való világhoz ragaszkodva, és elment Tesszalonikába. Ez a fiatalember is az apostol mellett munkálkodott az evangélium terjesztése érdekében, mondhatni azt, hogy már az ő keze is az eke szarván volt, de otthagyta az új életet a régi életért, felhagyott a Krisztus követéssel. Belekezdett valamibe, de félbehagyta a dolgot. És újra előjön, kedves testvérek, annak a fontossága, hogy aki döntést akar hozni az Úr Jézus mellett, annak előbb mérlegelnie kell, hogy mi az, amit vállal, és hogy képes-e vállalni a tanítványi életet. Tudja a végsőkig vállalni mindazt, amit egyszer elkezdett. Lukács evangéliumából olvastuk a mai alkalmon az Úr Jézus példázatát a toronyépítésről, amely így hangzik, mert ki az közületek, aki ha tornyot akar építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy lesz-e elég pénze arra, hogy befejezze. Nehogy miután lefektette az alapokat, már ne tudja befejezni, és csúfolni kezdje mindenki, aki látja, és azt mondja, ez az ember elkezdte az építést, de nem tudta véghez vinni. Egy híres biblia magyarázó, John Stott mondta ezzel az igével kapcsolatban, hogy a keresztények közössége bizony gyakran olyan képet fest, mint egy hatalmas nagy rét, amin elkezdett, de félbehagyott, romos és omladozó tornyok vannak. Félbehagyott hitéletek, elkezdett életek Krisztus mellett, amik félbe maradtak. A mai alapigénk, kedves testvérek, elárulja azt, hogy mivel jár az Úr Jézus követése. Nem jár érte földi kényelem vagy anyagi jutalom, de jár érte az örök élet reménysége. Gyakran el kell tudni engedni, magunk mögött kell tudni hagyni mindazt, amink van, de helyett elnyerhetjük az Úr Jézus közelségét, aki, ha engedjük, az ő lelke által szüntelenül igazgatja a lépteinket. És hogyha már egyszer mellette döntöttünk, akkor ne nézzünk hátra, ne hagyjuk félbe a hit tornyának az építését, hanem hagyjuk, hogy az ő segítségével legyen az egyre erősebb, egyre szilárdabb épületté, az Isten dicsőségére és a mi üdvösségünkre. Adja az Úr, kedves testvérek, hogy ez mindannyiunk életében valósággá váljon. Ámen.